közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Egyre gyarapodik a leletek száma. Folytatjuk a beszélgetést a Mohácsi csata fegyverleleteiről Haramza Márk fegyvertörténésszel. A kutatás során talált fegyvertöredékek mennyire reprezentálják a 16. század elejének a csatáit. Tehát nagyjából azt találják meg, amit a tankönyvek szerint tudunk az 500 évvel ezelőtti hadviselésről?
Nehezen mondom rá azt, hogy igen. Tehát, hogy itt azt kell, hogy mondjam, hogy igen, felfedezhető alapvetően nyomokban az, ami a korszaknak a forma világa, és amit elsősorban gyűjteményi anyagokból, korszaknak az ikonográfiai emlékeiből ismerünk. Másfelől mindig van egy-két csavar a történetben, csak hogy egyet meséljek, például a buzogányoknak a kérdésköre. Az, hogy a 16. század elején milyen buzogánytípusok voltak használatban, azt nem tükrözi teljes egészében a fémkereső műszeres terep bejárásoknak a sorozata, vagy az annak során előkerült buzogánytöredékek. Ezek leginkább egyébként háromszögletű ütőéllel ellátott töredékek, amiknek megőrződött a köpüje is, és több párhuzamát is ismerjük múzeumi anyagokból, de hozzá kell azt is tenni, hogy ugye a gyűjteményi anyagoknak van egy olyan jellemzője, hogy ami igazán reprezentatív, az általában nem került földbe, és általában bizonyos feljegyzések vagy szóhagyományok alapján kötik egyik vagy másik eseményhez vagy tulajdonoshoz a tárgyat. Ilyen például azoknak a tárgyaknak az összessége, amik Mária Celből kerültek vissza a Nemzeti Múzeumba, gondolok itt egy csészaformájú sarkantyúpárra, egy aszimmetrikus kengyelpárra és egy Katzbalgerre, amelyeket II. Lajoshoz kötnek, vagy például az a szállett sisak, ami most jelenleg a Metropolitan Múzeumban van, és nyilvánvalóan Bashford Dean nyomán kerülhetett Isztambulból a tengeren túlra.
Meg hát nyilván vannak olyan tárgyak, olyan harceszközök, amik az anyaguknál fogva meg sem őrződnek. Tehát amíg mondjuk egy kardnak vagy egy lándzsának a pengetöredéke megmaradhat, addig egy pajzsból nem sok minden marad.
Igen, alapvetően több olyan viseleti elemmel, fegyver, alkatrésszel számolhatunk, amik nyilván a korunkra nem maradtak meg, és ehhez hozzá kell azt is tenni, hogy amiket a csatatérről ismerünk, ezek általában töredékes leletek, tehát itt például a penge töredékekre gondolok. Vannak olyan hegytöredékek például, amelyek formájuk szerint tartozhatnak a 15. század második feléhez, 16. századhoz, és ezekben az a szerencsétlen, hogy tovább a formáját nem ismerjük, mint ameddig a tárgy tart, mindez egy ilyen 4-5 cm hosszúság, ugyanakkor pont a tárgy töredékessége az jobban lehetővé teszi számunkra, hogy más módon is vizsgáljuk ezeket a leleteket, így például mintát vegyünk belőle. Nyilván egy állapotában kifogástalan műtárgy esetében ezt nehezebb szívvel engedi meg magának az ember, de egy penge töredék esetében most többször is előfordult, hogy mintát vettünk belőle, és Tile Ádámmal, a Budapesti Műszaki Egyetem adjunktusával együttműködésben ezeket a tárgyakat, ezeket megvizsgáltunk. Ádám volt az, aki ezeket labortechnikai módszerekkel, egész pontosan optikai mikroszkópos vizsgálattal és mikrokeménység méréssel vizsgálta ezeknek a tárgyaknak az anyagszerkezetét, és ebből jól látszik egyébként, hogy ugyanaz a kompozit penge szerkezet jelenik meg több penge töredék esetében, mint amivel például a Mohács alsókandai leletnél is találkoztunk. Hasonló kompozit szerkezet figyelhető meg annál az Eskereszt vasú szabjánál, ami sátorhely S7 tábla lelőhely vagy hát helyszínről, ez ugye a lelőhelynek a neve, de sátor egy környékéről került elő. Ez a kompozit, ez azt jelenti ebbe az esetben, hogy a pengét az több anyagból készítik el, vagyis van a pengének egy magja, és van egy köpenye, amit ráhajtanak, a köpeny az általában magasabb karbontartalmú, és többször hőkezelés nyomai figyelhetők meg rajta.
Ugye ez arra kellett, hogy a vágóél az igazán éles legyen, de mégis rugonyos maradjon a penge.
Igen, ugye a vágóélnél nagyon fontos az, hogy forma és éltartó maradjon a tárgy, ez az, ami igénybe van véve, ugye a hegyénél is szintén ez fontos, ugyanakkor sokszor a magasabb karbontartalmú vagy jobb minőségű anyagok azok alacsonyabb számban voltak elérhetőek, vagy pedig szimplán a különböző adottságait a különböző fémötvözeteknek próbálták együttesen alkalmazni egy-egy penge készítésekor.
Ugye rengeteg lövedéket is találtak. Meg lehet mondani ezekről a fegyvertöredékekről, vagy akár a puskagolyókról azt, hogy melyik fél használhatta őket? Vagy teljesen ugyanazok voltak a törökök, illetve a magyarok oldalán is?
Én fenntartásokkal vagyok azzal kapcsolatban, hogy meg lehet-e azt mondani, hogy pontosan melyik sereg lőtte ki a lövedéket. Amit meg lehet mondani, és amilyen irányban elindultunk, az a lövedéknek a készítés technikája, tehát hogy öntötték-e, darabolták-e, kalapálták-e, egy keltezési intervallumot lehet megmondani, és az anyagösszetételét is meg lehet állapítani. Erre használunk most XRF-et, hogy ezeket az anyagösszetételeket, ezeket összetudjuk hasonlítani, és ha megfelelő adatbázisunk van, ugye itt most már közel 1000 lövedékről beszélünk, ami a csatasíkról előkerült, akkor reményeink szerint olyan kémiai összetételi mintázatokat is felfedezhetünk, amik ezekkel a formacsoportokkal és technológiai csoportokkal összevetve már közelebb visznek minket ahhoz a kérdéshez, hogy mi az, ami 16. század elejé, mi az, ami ennek a csatának esetleg a lenyomata, és mi az, ami későbbi. Mindez azzal egészül ki, hogy más lelőhelyeknek a lövedékeit is vizsgáljuk, így például Zrínyújvár, de több balatonfelvidéki lelőhelynek a lövedéke is szóba került, vagy olyan lelőhelyeknek a fegyveranyaga, amelyek szintén az 1526-os hadjárattal hozhatók összefüggésbe, még ha az adott tárgy ott sem feltétlenül köthető szűken csak ehhez az évhez.
Mire voltak egyébként képesek akkoriban ezek a puskák? Ugye valószínűleg a csata lefolyásában döntő lehetett a janicsároknak a sortüze, képesek voltak átütni a nehéz lovasoknak a páncélját ezek a lövedékek?
Szerintem az a fél év, ami még elválaszt minket a csata évfordulójától, az pont szükségeltetik ahhoz is, hogy erre bővebb választ adjunk. Kísérleti régészeti, egész pontosan balisztikai kísérleti munkáknak az előkészítésén is dolgozunk, amit megelőznek ugye pontosan ezek az archeometriai vizsgálatok. Tehát ennek ez a sorrendje, hogy először ugye a metrikus vizsgálatok történjenek meg a lövedékeknél, aztán utána az archeometriai vizsgálatok, majd utána anyagrekonstrukcióval ezeknek a lövedékeknek a megfelelő kaliber szerinti előállítása, azt tudjuk már, hogy milyen kaliber voltak a korszakban használatban, ezt már jól látjuk, és ezután jöhetnek olyan ballisztikai kísérletek, amik nyomán kijelenthető az, hogy milyen távolságból hatékonyak ezek a fegyverek. Ami látszik az korábbi szintén lövési kísérletekből, az az, hogy a 15. század közepéig kevésbé volt hatékony távolra a tűzfegyvereknek a használata, de ez valószínűleg pont a 15. század fordulóján, vagy a 16. század első felében változik meg rohamosan, és itt nekünk régészetileg értelmeznünk kell azt a felvetést, amit a hadtörténetírás hadügyi forradalomnak nevezés a tűzfegyvereknek a robbanásszerű fejlődését is magával hozza, ez pontosan hogyan jelenik meg a tárgyi kultúrában, de az bizonyos, hogy számolhatunk fejlődéssel, és szerintem a ballisztikai kísérletek tudnak választ adni arra is, hogy pontosan milyen hatékonysággal működnek ezek a század elejé fegyverek.
Mennyire rekonstruálható pusztán a harctéren maradt leletanyag, töredékes leletanyag alapján egy csata? Ugye jelen esetben a Mohácsi?
Hát csupán a harctéren maradt leletanyag alapján szerintem nehezen rekonstruálható. Nekünk ami előnyünk van, hogy van több írásos említés, ami nem csak a harc lefolyására vonatkozóan hordoz magába adatokat, hanem tájelemeket is leír, távolságokat is leír, és ezzel együttesen lehet igazából csatát rekonstruálni, beleértve azt is, hogy közelebb kerülünk a térség korabeli felépítettségének, beleértve itt a település hálózatot, a tájnak a kialakítását, földrajzi jellemzőit, egyfajta terrekonstrukciónak az elvégzését, tehát hogy ez alapján lehet igazán rekonstruálni azt, hogy hol volt a csata. De ez a hol volt a csata, ez egy olyan kérdése, kicsit gumicsontszerű kérdése lett szerintem a Mohács kutatásnak, ami már ott is értelmezésért kiállt, hogy pontosan mit nevezünk Mohácsi csatának. Amikor azt írja Brodarics, hogy a nap folyamán már történnek előcsatározások, amikor a csatából elmenekül a lovasság és az oszmán sereg ezeket a lovasokat üldözi, akkor pontosan milyen kiterjedtségről beszélünk időben és térben, amikor Mohácsi csatáról beszélünk.
Önnek egyébként van kedvenc lelete a fegyverleletek közül, a Mohácsi csata fegyverleletei közül?
Én alapvetően a vasötvözetből készült közelharci fegyverekkel foglalkozom, eddig amiben előre jutottunk, az a már említett pengetöredékeknek, pengéknek, közelharci szúróvágó fegyvereknek a kérdésköre volt. Erről publikáltunk is pont Tile Ádámmal cikket a Temetetlen Mohács című kötetbe, és az idei kötetbe pedig a lovas felszerelésről lesz egy hasonló, bár kevésbé archeometriai, inkább lovas technikai oldalról feldolgozott cikkünk Bányai Ferenccel a sarkantyúkról. Én alapvetően szeretnék a közelharci fegyverek, lovas felszerelések témakörében megmaradni, vagy ezen tartani a hangsúlyt mindamellett, hogy a hadileletek egyéb tárgyaival is foglalkozni kell.
Én azt gondolom, hogy a Mohácsi csatatérkutatás is, meg általában a csatatérkutatás egy nagyon nagy löketet adhat a kísérleti régészetnek, hiszen az ember akármerre indul el, akkor kénytelen arra rájönni, hogy igazándiból ezeket a fegyvereket csak akkor tudja megismerni, hogyha újra elkészíti és használja őket.
Igen, és én azzal a reménnyel nézek nem csak az elkövetkezendő fél évbe, de az utána lévő időszakra is, hogy nem csak a kísérleti régészet módszerével kerülünk közelebb a csata hogyanjához, hanem a kísérleti régészeti módszerek is pontosabbá fognak válni azáltal, hogy látjuk, hogy mi az, ami változó tényező egy ilyen kísérletbe, akár még a balisztikai kísérletekbe is, és mi az, ami ebből exaktum, hogyan ismételhető meg egy kísérlet, hogyan lesz bizonyító erejű egy kísérlet, amit elvégzünk, bármilyen kísérletről beszélünk.
A Mohácsi csata fegyverleleteiről Haramza Márk fegyvertörténésszel, a Janus Pannonius Múzeum munkatársával beszélgettem. Hamarosan a Budapesti Történeti Múzeum pecsétmásolati gyűjteményével folytatjuk a közkincskeresőt.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.